Ó, minnyájan, kik szomjúhoztok, gyertek-e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, gyertek, vegyetek és egyetek, gyertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Bibliából több helyről, Jeremiás próféta könyvének 17. részéből, a 17. rész 5. versétől a 8. versig terjedő igeszakaszból, valamint a János evangéliuma 4. részének 14. verséből és a 7. rész válogatott verseiből a következőképpen. Ezt mondja az Úr: átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, mely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Jézus mondja: valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjuhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Az ünnep utolsó nagy napján feláll a Jézus és kiállta mondván: ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el, és imádkozzunk ezért. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged a mai vasárnapért. Köszönjük, hogy itt lehetünk most a te házadban. Köszönjük neked, hogy nem kell félnünk és nem kell rettegnünk, amikor rólad vallást teszünk, amikor a te nevedben összegyűlünk. Köszönjük, hogy szabadon hirdettethetik az evangélium. Köszönjük neked, hogy tudhatjuk, hogy ha ketten vagy hárman összejövünk az Úr Jézus nevében, akkor ő ott van köztünk. Köszönjük neked, hogy tudhatjuk, hogy most is jelen vagy a te szent lelked által. Köszönjük neked, hogy az elmúlt héten is olyan sokszor és sokféleképpen megtapasztalhattuk azt, hogy te velünk vagy, te mellénk állsz, segítesz a nehéz helyzetekben, a döntésekben, te vagy az, aki vigasztalsz, te vagy az, aki oltalmazol, te vagy az, aki utat mutatsz nekünk. Köszönjük, hogy most elhoztál ide bennünket, és kivontál a hétköznapok forgatagából, hogy a szívünkre beszélj. Olyan jó lenne, hogyha valóban engednénk, hogy a szívünkre beszélj. Bocsáss meg nekünk, mennyei atyánk, hogy olyan sokszor vágyunk az áldásaidra, és közben elfeledkezünk arról, hogy ehhez bíznunk kell benned. Bocsáss meg, hogyha olyan sokszor emberi dolgokba vetjük a reménységünket, és nem beléd egyedül. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor másra éhezünk, másra szomjazunk, és nem a veled való közösségre. Szeretnénk, Úr Jézus Krisztus, egyedül rád szomjazni, rád éhezni. Szeretnénk veled most betöltekezni, és nem csak most, hanem életünk minden napján. Kérünk azért, hogy szent lelked által vezess bennünket, szólj hozzánk a te igéden keresztül, és te táplálj, te üdíts fel bennünket az élő vízzel. Mennyei atyánk, az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te igéd igazság. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, a mai Isten tiszteletünknek alapigéjét, úgy, ahogy írva található Zakariás próféta könyvében a tizedik fejezet első, második, valamint a tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik verseiből. Fennevezett helyről így szól Istennek igéje. Kérjetek esőt az Úrtól tavaszi eső idején. Az Úr alkot viharfelhőket, ő ad záporesőt és mezei növényeket mindenkinek. De a házi bálványok hazug kijelentést adnak. A varázslók megcsalnak látomásaikkal. Haszontalan álmokat beszélnek el, és amivel vigasztalnak, mit sem ér. Ezért széled el népem, mint egy nyáj. Nyomorúságra jutott, mert nem volt pásztora. Hazahozom őket Egyiptomból, az Asszíriában lévőket is összegyűjtöm, elviszem őket Gileád és Libanon földjére is, de még ez sem lesz nekik elég. Agódva kelnek át a tengeren, de az Úr megveri a tenger hullámait. Egészen kiszárad a Nílus mély vize. Letűnik Asszíria gőgös uralma, vége lesz Egyiptom hatalmának. Hatalmassá lesznek az Úr által, és az ő nevében bízva élnek. Így szól az Úr. Eddig az alapige. Szeretett testvéreim, az elmúlt hétre, ha visszatekintünk, akkor nyilván mindannyiunk számára egyértelmű és meghatározó emlék az, hogy nagyon sokat esett az eső. Gyakran nappal is olyan fényviszonyok voltak, mintha esti szürkület lenne. Olyan vastag volt a felhő réteg. Megáradtak a patakok, hömpölygött a víz az utcákon, megteltek a vízzel vezető árkok, és sajnos néhol a pincék is. Ezzel párhuzamosan a károk mellett természetesen beindult még jobban a növényeknek a növekedése. Ahogy körbe tekintünk a saját életünkbe, talán a saját gondolataink között is, és az emberi vélemények között, akkor ehhez, ezekhez az eseményekhez, és úgy általánosságban az élet eseményeihez is kétféle viszonyulást szemlélhetünk, és kétféle viszonyulást láthatunk. Történik valami, és van az embereknek egy csoportja, és úgy érzem, hogy egy jelentősebb csoportja, akik olyanok, hogy a borút látják, borulátok. Látják csak a felhőt, látják csak a kárt, csak a rossz oldalát látják az eseményeknek. Igen, nyilvánvaló sok rossz dolog történik az életben. Nyilvánvalóan sok szenvedés és sok fájdalom van. Az is nyilvánvaló, hogy vannak katasztrófák. De egy idő után kórossá válik az, hogy csak a rossz oldalát látjuk a dolgoknak. Igen, hogyha esik az eső, akkor az ember azt nézi, és amiatt bosszús, vagy már megint le kell takarítanom az autómat, ki kell takarítsam az udvart esetleg, hogyha befolyt a víz, és nehogy Isten ki kell merjem a vizet a pincéből. Kétségtelenül vannak károk, azonban óvakodni kell attól, hogy egy adott eseményt, egy történést csak a kár oldaláról lássuk. Csak a borús oldaláról lássunk, mert hogyha valaki így szemléli az életet, akkor egy idő után az alapvető hangja, az alapvető kifejezési formája a kárral párhuzamosan nem más lesz, mint a kárállás, a károgás. És mindenre csak a negatív dolgot húzza rá. Olyan ez, mint egy rossz köpönyeg, amit fölvesz az ember, és csak a rossz oldalát látja meg ezeknek a dolgoknak. Pedig emlékezzünk vissza arra az énekre, amelyet néhány perce énekeltünk, az a öreg graduából származó 17. századi reggeli ének, és azért fohászkodik, és azért fohászkodtunk együtt az Úrhoz, hogy szemeinket betakarja, gonoszra nézni ne hagyja. Mennyire nagy kísértés ez az embernek, hogy egy adott dologban, aminek sok oldala van, csak a gonoszra, a rosszra, a kárra nézzünk. Gyakran olyan az ember, úgy érzem, olyan, hogy a Földnek mindig az árnyékos oldalára szeretne menni. És hogyha van egy hegység, akkor nem a napsütéses oldalon szeretné melengetni a lelkét, hanem inkább keresi a zugot, a barlangot, a sötétet, a nyírkos helyet, a nyírkos látást, a sötét látást, és valóban borulátóvá válik. Nem elégedett semmivel. Olyanok, mint a mesebeli dulifuli, akinek minden mondata úgy kezdődik, hogy ki nem állhatom. Bármit kap, bármilyen esemény történik. Ki nem állhatom. Oda megy hozzá az ajándékozó kis törpe, és azt mondja, hogy ki nem állhatom az ajándékokat. Lehet, hogy nevetséges ez a mesebeli figura, de mégis gyakran az emberekre, és talán néha saját magunkra ismerünk fel benne, aki semminek nem tud örülni. Persze ez a negatív hozzáállás nagyon gyakran egy óriási lelki hiányról beszél, és egy általános közösségi krízisről szól. Gyakran van úgy, hogy emberekkel beszélgetünk, próbálunk vigasztalni, próbálunk rávilágítani az élet jó oldalára, olyan eseményekről beszélni, amik jók, amik egyértelműen előre viszik az emberi életet. Gyakran azt tapasztalhatjuk, hogy a másik fél, akit szeretnénk egy kicsit vigasztalni, derülátóvá tenni, a szavainkra szinte kötelességszerűen, automatikusan, a de szóval kezdődő negatív mondattal reagál. Egy példát mondjak, például, hogyha azt mondjuk valakinek, hogy szép napos idő van, jön a válasz egyből, igen, de a föld száraz, a nap kiéget mindent, nagyon jó lenne egy kis eső, vagy hogyha mondjuk történetesen azt mondjuk, hogy milyen jó, hogy esett az eső, aztán most növekedhetnek a növények, és májusi eső aranyat ér, akkor természetesen jön erre is a negatív válasz, de ez egy kicsit sok már, a növények el fognak rothadni, és különben is jó lenne egy kis napsütés. Valahogy úgy érzem, hogy az emberek nem bírják intenzív módon elviselni az édeset és a finomat. Valahogy nem nyitott a lelkünk az Isten áldására. Kell mindig valami keserű és kellemetlen íz. Kell mindig valami negatívum ahhoz, hogy a jót talán értékeljük. Nem a jelenvalónak örülünk, nem a jelenvaló jónak örülünk, hanem mindig az eljövendő jóra várunk. Nem tudunk megelégedetten ráállni és azt mondani, de jó. Ha valaki ezt kimondja, akkor mindenki gyanúsan néz rá. Nyert ez a lotton? Hogy miért érzi ilyen jól magát? Nem merünk örülni gyakran a jelenvaló dolgoknak, és éppen ezért vakon viselkedünk. Vakon viselkedünk, mert ezzel a viselkedéssel tulajdonképpen nem a rossztól takarjuk el a szemünket, hanem attól a valakitől, akitől minden jó származik. Mert igen, van valaki, aki ajándékoz. Van valaki, aki az események mögött fellelhető. És nem mondhatjuk azt, hogy nincs ajándékozó. Nem mondhatjuk azt, hogy a dolgok csak úgy történnek, hogy ad hoc módon, valami ok folytán, de ez is véletlenszerű. Igen, van valaki ajándékozó. Akik őt nem veszik észre, azok csak a haszon felől tudják megközelíteni a dolgokat. Azok olyanok, mint a neveletlen gyermekek, aki miután megkapta az ajándékot, el is teszi gyorsan, és egyből vinnyogni kezd a szüleinek, hogy mi legyen a következő ajándék. Nem annak az ajándéknak örül, ami ott van a kezében. Bezsebeltem már az ajándékot, jöhet a következő. Ez tehát az egyik viszonyulás az élethez, az élet eseményeihez, történéseihez. Egy haszonelvű, keserű és voltak éppen önsors rontólátás. Vannak azonban a borulátok tömegében, és hiszem, hogy többségében mi is azok vagyunk, derülátok. Derülátok olyan emberek, akik amellett, hogy látják az élet eseményeit, látják annak a rossz oldalait, mindemellett azt is sejtik, hogy ki van minden mögött. És ez elég nekik. Nem kell haszon, nem kell mindenáron jó dolog származzon. Elég az, hogy tudja, valaki van. Valaki van az eső mögött, valaki van a földi javak mögött, valaki van a mindennapok ajándékai mögött, és ez egy hatalmas bizalmat jelent. Ez nem azt jelenti, hogy a vakon elfogadunk mindent, hanem tudjuk azt, hogy van valaki ajándékozó. És éppen ezért az ilyen emberek hálás szívűek. Hálát adnak minden reggel, minden nap azért, amit kaptak. Hálát adnak akkor is, amikor baj éri őket, és keserű a szívük. Mert ne tagadjuk le, a hívő embert is ugyanúgy érik a bajok. Ugyanúgy érik a keserűségek. Ugyanúgy vannak érzelmi mélypontok. Ez természetes. De mégis ezekben a mélypontokban is tudunk felfelé tekinteni. Igen, vannak, akik képesek elfogadni az ajándékot. Mert tudják, hogy van ajándékozó, és ez a tény teszi őket derülátóvá. Ilyen két csoportra lehet tehát osztani az embereket, és két csoport alapján, ha végigolvassuk a Zakariási igét, Zakariás 10. fejezetét, el lehetne nevezni ezt a két embercsoportot a szétszóródók és az összegyülekezők csoportjának. És voltak éppen az élethez való ilyetén viszonyulás dönti el, szétszóródunk, vagy összegyülekezünk. A gyülekezés, a közösségi élet az emberi nemnek az alaphajlama. Enélkül nem igen tudnánk létezni. Éppen ezért tartozik az emberi alapjogokhoz a gyülekezés szabadsága. Az ember a másik felé való megindulása, tehát a teremtetlenhez tartozik. Szükségünk van erre. Így válik két egymásra találó ember közössége, házassággá, így lehet család, így lehet nemzetség, így lehet nemzet. Csoportok, amelyek időnként összegyűlnek. Csoportok, amelyekben van valami összetartó erő, valami kohéziós erő. Az ilyen közösségek összetartó ereje sok és sok számtalan dolog lehet, de legjobb esetben az Isten közelsége az. Az Isten közelsége, mert egyrésztről ő táplálja a közösség tagjait, és a közösség tagjai ezt felismerik. Másrésztről akkor válik igazi közösségi a csoport, ha a tagok egyen-egyenként elismerik a teremtő és gondviselő Istent. Ez fűzheti össze igazán hathatósan az embereket. Nem az érdek és nem a remélt haszon. Mert hogyha az megszűnik, akkor szertefoszlik a közösség. És annak, hogy Istennel van közösségünk, nyilvánvaló jele az, hogy az ilyen közösség kommunikál, beszélget, párbeszédes viszonyban van vele. Életét Isten színe előtt éli, és nem csak objektív, hanem szubjektív módon is, tehát a tagok egyen-egyenként szívükből megszólítják. E párbeszédes életvitelre buzdít alap igényben Zakariás próféta. Mert azt mondja, kérjetek esőt az Úrtól a tavaszi eső idején. Kérjetek. Mert mindannyiunkban vannak szükségletek és vannak vágyak. De gyakran olyanok vagyunk, hogy összeszorítjuk a szánkat, és nem kérünk, azért se kérünk, még az Istentől sem kérünk. Erre buzdít a próféta, hogy kérjetek, legyetek párbeszédes viszonyban, és igenis, kérjétek el az ajándékokat, az Isten mindennapon megáldó kegyelmét. Kérjétek el a mindennapi kenyeret. Az Úr Jézus is erre tanít az imádságba. Bízunk benne, hogy megkapjuk, de mégis kérjük. És nem azért kell kérnünk, mert ha nem kérnénk, akkor ő majd egy szigorú istenségként azt mondja, hogy nem kaptok. Azért kell kérnünk, hogy megmaradjon a kapcsolat. Ez a legfontosabb. Megmaradjon az Istennel való kapcsolat. Az Istenre tekintő csoportnak így módon Isten a középpontja, a centruma, olyan, mint olyan egy ilyen közösség, mint egy körhinta, mindannyian kapcsolatban vannak a különböző tagok középponttal. És az összekötő láncszemek, az imádság, a bizalom, a kegyes élet. A körhinta hasonlatnál maradva kijelenthetjük, hogy minden mozog, csak a tartó oszlop, az a stabil. Azonban a legtöbb emberi közösség elveszti a kapcsolatot a központtal időről időre. Ilyenkor életünket, javainkat, örömeinket nem Istennek tulajdonítjuk, hanem valami másnak, és ez azt jelenti, hogy elvágjuk azokat a láncszemeket, amelyek a középponthoz kötnek. Igen, másnak tulajdonítjuk, ahogy a Jeremiási igéből hallhattuk az igeolvasás alkalmával, az átkozott férfi nem Istennek tulajdonítja az áldást, nem benne bízik, hanem mástól várja. Sokszor szóltunk már erről. Sorsnak, természetnek, önmagunknak tulajdonítjuk a legtöbb szerepet. De voltak éppen, amikor ezt tesszük, amikor már nem vagyunk képesek az Úrtól kérni az esőt, az Úrtól kérni az áldást, nem teszünk mást, mint hogy elvágjuk a köteléket. Megszakad a kommunikáció, megszakad a párbeszéd. Már nem vagyunk köszönő viszonyban az Istennel, és akkor mi történik ilyenkor? Leszakad a körhintáról az ülőke, és elrepül, és összetölik. szomorú eseménye ez egy emberi közösségnek. Így hullanak szét az isteni orientációt elvesztett közösséget. És ezért akarják azok az erők, amelyek minél nagyobb hatalomra szeretnének szert tenni, kivenni az emberi közösségekből az Isten tiszteletét. Kivenni a gyökereket, kivenni a kultúrát. Mert tudják, hogy akkor a közösség széthullik. Darabjaira hullik. És lehet őket ide-oda rakosgatni, és erre-arra tologatni. Ezért fontos az, hogy mi vasárnapról vasárnapra itt vagyunk a templomban. Ezért fontos az, hogy tartjuk a hitet, tartjuk azokat az értékeket, amelyek egybe tartanak bennünket is. Roppant fontos, hogy egy közösség legyünk. A széthulló közösség tagjai azonban már olyan dolgoktól várják a bizodalmat, amelyek nem mozdulatlanok. Amelyek nem olyanok, mint egy körhintának a tartó oszlopa. Bizonytalan dolgoktól várják. Így szól erről Zakariás próféta az Istennel szemben. A házi bálványok hazug kijelentést adnak. A varázslók megcsalnak látomásaikkal. Hasztalan álmokat beszélnek el, és amivel vigasztalnak, mit sem ér. Ezért széledel népen, mint egy nyáj. Nyomorúságra jutott, mert nem volt pásztora. Bizonyára az ókori mulandó dolgokat, az ókori félrevezető hamis dolgokat mai mulandó dolgokra tudjuk behelyettesíteni. És egyenlőség jelet rakni, mert amikor arról van szó, hogy a hazug házi bálványok kijelentést adnak, akkor nyilván egy villódzó doboz jelenhet meg a mi elménkbe, amely nagyon gyakran, elég sűrűn hazug kijelentést ad. Aztán vannak manapság is varázslók, akik azt ígérik, hogy így és így hatalmas vagyonod lesz. Igen, vannak az egyéni gyarapodást, a vagyoni gyarapodást ígérő emberek és szervezetek. Vannak modern házi bálványok és modern varázslók, amelyeknek tudva vagy tudatlanul ugyanaz a céljuk, hogy szétszéledjen a nép. Hogy ne legyen pásztora, hogy ne egy stabil központra fűzze fel az életét, hanem valami bizonytalanra, valami megfoghatatlanra. Éppen ezért, ha levesszük a tekintetünket Istenről, széthullunk, mint egyén és mint közösség. A pásztor nélküli lét széthulláshoz vezet. Ezt láthatjuk a tanítványok életében, amikor Jézus Krisztus keresztre feszítették, meghalt. Nyilván többségük egy szörnyű kudarcként fogta ezt fel, és a zakariási ige beteljesedni látszott, hogy megverték a pásztort, és szétszéled a nyáj. És valóban a tanítványok lelkileg összetörve kezdenek szétszéledni. Lukács 24-ben van az Emmausi tanítványok története, ami valóságosan és szimbolikusan is erről szól. Ez a két tanítvány, Kleopás és a másik tanítvány, hagyják el Jeruzsálemet. Néhány napja történt az esemény is, és nincs meg a pásztor, ők már szélednek szét. Ott hagyják a közösséget, és mindenki, aki saját életét szeretné újraélni. De hála az Úrnak, megjelenik nekik Jézus, és nem sokkal később a pünkösdi csoda alkalmával ismét kapcsolatba lépnek a központtal, a Szentlélek által, és mindennél erősebb közösségé kovácsolódnak össze. Olyan közösségi, aminek köszönhetjük mi is a létünket, mint keresztény közösség. Ez történt Izraellel is. Erről szól a zakariási ige egy jó része. Hiszen az egykor Isten tisztelő országban, ahol egyetlen egy szentély volt, a jeruzsálemi templom, hemzsegtek a bálványáldozati helyek, a jósok, a varázslók, az áldozóhalmok. És mindez azért vezethetett a fogsághoz, mert Izrael megszűnt Istennel kommunikálni. Megszűnt a párbeszédes viszony. És nem tőle várta a tavaszi esőt. És nem tőle várta a bő termést, hanem egy bálványszobortól. Egy lopott bálványkultuszt folytatott otthon, áldozóhalmokon. És igen, hiába a nagy szabadítót, tehát hiába hozta őket ki az Úr Egyiptomból, sasszárnyon hordozva, hiába az állam alakulat, a királyság, hiába a hadsereg, a jó gazdaság, a nyáj szétszélett. A nyáj szétszélett, és ezen a ponton megállva talán elsötétül a mi lelkünk is, elsötétül a lelkünk akkor, amikor saját világunkra, saját korunkra gondolunk, amikor valóban azt érzékelhetjük, hogy szélednek az emberek, régió, közösségek, amelyek még talán a szüleink, nagyszüleink korában nagyon megvoltak és erőt adtak, gerincet adtak a közösségek, az embereknek, ezek már nincsenek meg, és széled a nyáj. Azonban azt kell tudnunk, és ezzel szeretném zárni az ige hirdetést, hogy az Istennek van egy szándéka, ami ellentétes mindezzel. Ellentétes ezzel a tehetetlenségi erővel, amely elrepíti egymástól az embereket. És ez egy összegyűjtő erő. Igen, szóltam arról, hogy lehet borulátóan szétszéledni, és derülátóan összegyülekezni. Az Úr ezt szeretné munkálni a mi életünkben, a mi közösségünkben. És ez az ígéret fogalmazódik meg Zakariás könyvében is. Hazahozom őket Egyiptomból, az Asszíriában lévőket is összegyűjtöm. Összegyűjti ismét Isten az ő népét, szól Zakariás által, és ez bizonyítja, hogy Isten nem mond le az elkallódott juhokról. Ő olyan pásztor, aki utána megy az elkallódott juhoknak. Össze akarja gyűjteni a nyáját. Voltak éppen Isten újra beszélni akar az emberrel. Azzal az emberrel, amely kimondta filozófiai, társadalmi és egyéni szinten is, hogy meghalt az Isten. Ő mégis szeretne ezzel az emberrel beszélni. Szeretne azzal az emberrel beszélni, aki negligálja, aki azt mondja, hogy nem létezik az Úr. Ő annyira alázatos, hogy nem gőgösen elzárkozik, hanem beszélni akar ezzel az emberrel. Nem más ez, mint a kegyelem. Az a kegyelem, amely helyreállító kegyelem. Helyreállítja azt, ami úgy néz ki, mintha végképp eltörött volna. Igen, ez az új teremtés. Ezt munkálja az Úr. Ennek az összegyűjtő munkának a legnagyobb lépése, alapvető, fundamentális lépése volt az Úr Jézus Krisztus váltság munkája. Ezért hívjuk magunkat keresztényeknek. Mert ő az, aki összetereli az ő népét. Hogyha őrá tekintünk, akkor ismét a sok ború mellett egy nagyon erős reménység lehet a mi szívünkbe. Akkor ismét összegyülekezhetünk. Mert ő benne helyreáll a teremtett világrend. Ő benne megtaláljuk ugyanazt a bizalmi kapcsolatot, amely az Ószövetség bizonyos részeiben szinte átsüt. Azt a bizalmat, amely által megszólíthatjuk Istent. Ő az út az Atyához, az Úr Jézus Krisztus. Benne reménykedjünk, és ezt tudva legyünk tagjai gyülekezetünknek, családunknak, nemzetünknek, remélve azt, hogy ez a közösség megmarad, és az üdvözültek seregében minnyájan egy asztalhoz ülünk le. Ez a reménység jogosít fel, a Jézusban való reménység a derülátásra, a kesergők és a károgók tömegében. Ez a reménység tölti el szívünket mind esőben, mind napsütésben, örömmel és hálaadással. Legyen így mindannyiunk életében. Amen. Mennyei Atyánk, dicsőítünk téged, életünket átfogó kegyelmedért, hálát adunk szabadításodért. Hála legyen néked a frissítő vízért, az újító erőért, hála legyen a lábunk alá simuló fűért, a körülöttünk suhogó lombokért. A gyötrő szomjúság elmúlt, örökké való harmóniában magunkra találunk. Hála legyen neked. Uram, élő víz forrása vagy. Maradj velünk, ha poros útjainkon újra tovább haladunk. Légy éltető vízünk akkor is, amikor a hétköznapok elhomályosítják annak a fényét, hogy te kegyelmes vagy. Uram, élő víz forrása vagy. Maradj családunkkal és szeretteinkkel. Tartsd meg őket a te közeledben. Erősítsd őket, hogy a szeretet őrzésében és ápolásában kitartóak legyenek. Légy Úr gyengeségeink fölött, és a növekedést te add. Uram, élő víz forrása vagy. Maradj barátainkkal, szomszédainkkal, munkatársainkkal. Hálát adunk, hogy megajándékozol minket velük. Segíts nekünk, hogy megértsük feladatainkat, és a te forrásodból táplálkozva munkálkodjunk a ránk bízott kertekben. Uram, élő víz forrása vagy. Maradj a világ fiataljaival, élet folyójuk egyre gyorsabban érkezik a nagy elágazásokhoz. alig van idejük és módjuk, hogy mérlegeljék a választási lehetőségeket. Gyakran csak téveszmék és szenvedélyek holtágaiban döbbennek rá, hogy elvétették az irányt. Könyörülj rajtuk, hogy rád találjanak. Tápláld és tisztítsd meg őket élő vizeddel, hogy megtalálják az életre vezető utat. Uram, élő víz forrása vagy. Maradj a szenvedőkkel, árvákkal és özvegyekkel. Tekints rájuk nyomorúságuk idején. Elégítsd meg őket a forrás vizével, hogy új reménység és bizalom fakadjon szívükben. Uram, élő víz forrása vagy. Maradj gyülekezeteinkkel, egyházunkkal, az, hogy soha ne távolodjunk el békességet hozó forrásodtól. Frissíts fel minket és erősíts meg minket országot felé vezető utunkon. Köszönjük, hogy élő víz forrása vagy számunkra minden napon, ami Urunkért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Szeretett testvéreim, növekedjetek a kegyelemben, és ami Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen.